Ennyiünk a stúdióban továbbra is Csányi Vilmos etológus, a telefonszámunk pedig 483-2626. A hírek előtt arról beszéltünk, hogy a reformokhoz szakmai javaslatok kellenek. Elsősorban ezek nagyon sok esetben nincsenek meg, de nagyon fontos az is, hogy bizalom legyen az emberekben. Magyarországon talán lehet azt mondani, hogy hagyományosan a politika iránti bizalom nagyon alacsony. Ezen tavaly az összödi beszéd nyilvánosságra kerül, és egyetlen az egész választási kampány még csak rontott valószínűleg. Hogyan lehet ezt a bizalmat ön szerint visszaszerezni? Mi történt egy év alatt? Történt-e valamilyen kísérlete?
Én azt hiszem, hogy ez a bizalom kérdés az azért az is szorosan hozzátartozik, hogy amikor a különböző kormányok uralják a terepet, és megnézzük, hogy most a nem különösebben pártokhoz kötődő embereknek mi a problémájuk, akkor azt lehet látni, hogy nem ideológiák, vagy az adott kormánynak a politikai elveivel van a probléma. Tehát nem azért dühöngenek az emberek, hogy lám, ezek a szocialisták mindent a szegényeknek adnak, és szegény gazdagok itten kivéreznek, vagy fordítva, hanem ugye a korrupció, a hozzá nem értés, a társadalommal való kommunikáció képtelensége, ezek körül zajlanak a problémák.
És ezek pártfüggetlenek.
És ezek pártfüggetlenek, tehát akármelyik párt kerül oda, az a saját embereivel tölti fel a felső vezetői pozíciókat, és ugye hát egyiket se azért dicsérjük, mert olyan csodálatos szakértelemmel oldaná meg ezeket a problémákat. Mondok egy problémát az egyetemről, hogy mégis életszerűbb legyen ez a dolog. Ugye a rendszerváltás előtt, ha az ember, én akkor biokémikus voltam, ha akart egy vegyszert rendelni, mondjuk 10 dollárért, arra volt egy keret, és évente egyszer lehetett rendelni. Vagyis hiába írt a svájci cég nekem magyarul egy felhívást, hogyha délig leadom a rendelést telefonon, akkor a esti repülővel ide küldik Pestre. Nekem ki kellett várnom az évi rendelést, és akkor ugye egy másfél év múlva megkaptam, és már rég elfelejtettem, mire kértem. Tehát kidobott pénz volt. Jött a rendszerváltás, ez megszűnt, nagyszerű, 5-10 dollárért, ugye ez át keretből, annyit rendelek, amennyit akarok. Ez tartott 1-2 évig, aztán valaki kitalálta, hogy a tanszék ugyan kicsi, és pénzt költ el, de mégis az egyetem része, mindent közbeszerzéssel kell beszerezni. Most sokkal rosszabb a helyzet, mint volt a rendszerváltás előtt. Tudnélik, most valaki megnyeri a közbeszerzést, erről tudnék szintén sokat mesélni, hogy ki és miért, és ez nem azt hozza be, amit én kérek, mert pontosan tudtam, hogy melyik cégtől, miért ugyanattól a cégtől akarom azt a bizonyos vegyületet, hanem megkeresi a legolcsóbbat, és azt hozza be, és engem a guta üt meg, amikor megkapom. Nem tudom.
És ezt jelképesnek tartja arra, hogy hogyan működik a magyar politika a magyar emberekkel
szemben?
Azt tartom
jelképesnek, hogy ez ugye most már lassan 20 éve így megy. Számtalan fórumon elmondtuk, én is többször megírtam, hogy a közbeszerzésnek az ilyen értelmezése az egy baromság. Az a korrupció melegágya, de ez volna a történetem második része, hogy ha egy 23 éves fiatalember nyeri meg a milliárdos kompjúter alkatrész beszállítást, akit soha senki nem látott, nem ismer, akkor az ugye gyanút kelt az emberbe, hogy esetleg ő mégsem egy nagy vállalat, aki ezt megérdemelte. És ezen senki nem változtat. Se az előző Fidesz kormány, se a mostani szociális, senki. Ez marad így, mert ez valószínűleg egy csomó embernek jó. Tehát ilyenkor vonja le az ember azt a konzekvenciát, hogy nem a politika a probléma, itt nem az ideológia, hanem az, hogy felmerülnek bizonyos megoldásra váló problémák, amelyeknek az akadálya valószínűleg valami érdek, és ezeket a problémákat a politika nem oldja meg. Egy triviális dolgot mondok, ugye lopják a színesfilmeket, lopják a szobrokat, letörik, és lehet tudni, hogy ezt is meg lehetne oldani, mert más országban nem lopják. Azt is lehet tudni, hogy bizonyos érdekek miatt nem születik olyan törvény, ami ezt megoldaná, és hát ezt minden állampolgár tucatjával tud ilyeneket mondani. Tehát ez az igazi probléma.
De ez, amit mond, ez gyakorlatilag rendszerváltás előtti kádárkori és csukráknak a továbbélését jelzi. Tehát, hogy minden döntés, az emberek úgy érzik, hogy a döntések nagyon távol vannak tőlük, nem nincsen ráhatásuk, rossz döntések születnek, ezért nem is vesznek már benne részt, nem is próbálják kikényszeríteni, hogy jobb döntések szülessenek.
Hát részben igen, részben nem. Ugye azért, hogy is mondjam, amikor egy központi erős központi hatalom van, akkor ezeknek a problémáknak egy része könnyen megoldható, mert akkor, ha sikerül meggyőzni egy vezetőt, hogy ez a dolog rossz, akkor azt esetleg változtat. Itt az a probléma, hogy nincs ilyen erős központi hatalom, itt rengeteg érdeknek a játékraként jelenik meg a politika, és ugye az ember elmondja, hogy milyen hülyeségeket csinálnak, és ez ugye eltűnik aztán, és semmiféle következmény nincs. Tehát nem látjuk azokat a mechanizmusokat, amellyel az ilyen panaszok eljutnak oda, hogy valaki ezekkel komolyan foglalkozik.
Ezt a beszélgetésnek ezt a részét azzal kezdtük, hogy nincs bizalom, és ezt a bizalmat a politikának meg kellene teremteni. Hogyan tudja ezt a politika megteremteni? Azzal, hogy átláthatóság mögött, tehát megpróbálja az embereket meggyőzni arról, hogy ezek a döntések az ő érdekükben születnek, és fehéren-feketén ezeket meg is mutatja neki.
Hát valahogy így mondjuk, ugye egy ilyen visszatérő probléma, hogy amikor állami cégek valamilyen üzletet kötnek, akkor a üzleti titokra hivatkozva nem tudjuk, hogy ki kapta a pénzt, mennyit kapott, hogyan kapta. Ugye ez is egy olyan dolog, amin változtatni kell, mert csak az véd meg egy bizonyos fajta korrupciótól, hogyha fillére lehet követni az állami pénzútját. Például egy olyan törvény, amit annak idején Amerikában információszabadság aktusa címen csináltak, hogy ha valaki a céget itt félti, az ne kérjen állami pénzt, ne kössön állami üzletet. Aki állami üzletbe, állam által finanszírozott üzletbe beszáll, van a kutya kötelessége, fillére elszámolva ott legyen a neten, és ez megtalálható legyen. Ez már egy csomó dolgot megoldan. Aztán nem tudom, én ugye annak idején az előző kormány, azt hiszem a Draskovics a netre tette a költségvetést. És ugye az ember azt mondja,
lehetett tanulmányozni, és ötleteket is lehetett adni, hogy hogyan spóroljon a kormány.
Na most én nekem van néhány diplomám, megnéztem a költségvetést, és ugye szomorúan megállapítottam, hogy ez a sok diploma azért arra az nem elegendő, hogy én meg is értsem, hogy ez, mert olyan címeken is, olyan rejtett módon vannak a milliárdok benne elszórva, hogy azt kívülállónak fogalma sincsen. Tehát jó, legyen ott a költségvetés, de egészen lebontva, hogy lássam, hogy mikor vesz a vezérigazgató úr megint új bőrgarnitúrát. Mert akkor abból lehet ügyet csinálni. Amíg ez nem megy le a számlák szintjére, addig nem sok értelme van a nyilvánosság.
Hát mindabból, amit azért ön mond, az derül ki, hogy a politikai elitnek óriási a felelőssége abban, hogy ilyen kisebb vagy nagyobb ívű módszerekkel megteremtse azt a bizalmat, amire aztán rá tud építeni reformokat. Ez most Magyarországon egyáltalán.
Hát ez, hogy is mondjam, ugye nem csak felelősség, ez egy hozzá nem értés. Tehát,
igen, ez a politikus szakmája.
Én nem azt gondolom, hogy minden politikus rossz indulatú, és mindegyik el akarja lopni a pénzt, erről szó sincs. Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokhoz nem értenek, hát azért ugye jobb országokban a politika az egy szakma, amit egyetemen tanulnak sok évig, és értenek hozzá valamennyire, hogy ezt hogyan kell és hogyan lehet csinálni, és annak ellenére rengeteg biztonságban. Itt nálunk ugye mezei emberek jönnek, akiket megválasztottunk, nagyszerű demokrácia van. Kérdés az, hogy tudják-e azok, hogy hogyan működnek a társadalmi mechanizmusok, hogyan lehet ellenőrizhető törvényeket hozni, stb. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ezt tudják. Egy csomó dologból ugye azt lehet látni, hogy nem. És nem azért, mert rossz indulatok, hanem azért, mert nem értenek hozzá. Ezért volna megint helyes, hogyha egy olyan szakértői réteg kialakulna, aki nem vesz részt a döntésekben, nem ő hozza a döntéseket, de tisztességesen kidolgozott lehetőségeket, módszereket ajánlana. Megint egy példát mondjak, ez sok éve volt, vagy 30 éve, vagy még korábban, akkor még meg Jugoszlávia, és oktatási reformot csináltak az alsóbb osztályokba, és hát ugye, mikor belekezdtek, akkor kiderült, hogy ott is természetesen mindenkinek érdekei vannak, és pillanatokon összeveszett mindenki mindenkivel, és akkor nagyon bölcsen azt csinálták, hogy ezt a reformot nem belül fogják kidolgozni, mert a sok egyéni érdek miatt ez nem jó, hanem felkértek egy nemzetközi erre szakosodott szervezetet, pénzbe került, de nem lehetetlen összegbe, hogy jöjjön és mérje föl a jugoszláviai alsófogó iskolák helyzetét, és 2-3 modellt javasoljon, mit vezetne be. Ez megtörtént, és az egyiket elfogadták és bevezették. Tehát igenis van érdek nélküli szakértés, meg lehet ezt fizetni, és ki lehet kapcsolni azt a, hogy is mondjam, kerék kötőt, hogy mindenki valamilyen érdeket szokta.
Mondjuk az egészségügyi reformnál megjelentek ilyen szakértői, lehet azt mondani, vegy tiszta különböző modellek, amit a szakértők ajánlottak, akár Kormány Jánosra is gondolhatunk, de aztán az érdekek, ezeket politikai érdekek vagy lobby érdekek felülírták, és hibrid módszerek születtek.
Jó, de hát itt is ugye az tört, hát erről nagyon gorombán tudok csak beszélni, tudnélik. Nem, ez nem igaz. Ugye a Kornai is a biztosítással kapcsolatos dologról írt, ő közgazdász, és nagyon helyes közgazdász érveléssel bemutatja, hogy mi a helyzet, és hogy milyen megoldás javasolt, és én azzal tökéletesen egyetértek. De ez az egészségügyi reform, az nem egy közgazdasági reform, az egy nagyon összetett, komplex reform, aminek egyik része az, hogy milyen biztosító legyen. És ezen kívül még egy csomó más része is van. Egy példát mondjak megint. Ugye bevezették a vízidíjat, ezzel kezdték. A legirritálóbb részével kezdték, amivel be kellett volna fejezni. Ausztráliában szintén bevezettek néhány éve vízidíjat, és ott úgy gondolták, állami biztosítás van, és egy olyan rendszer, hogy a különböző klinikák, orvosok, ha nem fogadják el a biztosító által adott pénzt, akkor rátehetnek 20-30-50%-ot, és akkor a beteg ezt fizeti el, vagy nem, és akkor egy bizonyos fajta verseny kialakul. No, bevezették ott is a vízidíjat, mert túl sok volt a látogatások száma, de azt gondolták, hogy hát az olyan bonyolult, hogy most mindig, ugye, ja, egy lényeges dolog, úgy vezették be, hogy a láros vízidíjnak a 90%-át a biztosító visszaadja. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy egy aránylag nagy összeget fizetek, de visszakapom, és akkor ugyanannyit, körülbelül úgy aránylik, mintha Magyarországon 3000 forintot kéne fizetni, és 2700-at visszaadna a biztosító. Na, ez elindult, de azt gondolták, hogy ez olyan komplikált dolog elmenni a biztosítóhoz, majd fél évenként elszámolják. Erre nem csökkent, hanem 20%-kal megnőtt a látogatások száma, mert az orvosok rájöttek, hogy a beteget többször vissza lehet hívni. Ma, amikor már meggyógyult igazából, na jöjjön, még hadd nézzem meg, mert az egy vizidi. Amikor ez kiderült, villámgyorsan visszaállították az eredetileg tervezett szisztémát, fizetni, elmenni biztosítóhoz, visszaadják a 90%-át. 40%-kal esett, vagyis az eredetihez képest 20%-kal, ahogy tervezték. Ez működött. Itt ugye tudjuk, hogy hogyan van. Még egy példa. Ágylétszám. Ugye az volt a fixa ideja, hogy központilag az ágylétszámot csökkentve majd milyen nagyszerű lesz minden. És tudom orvos barátaim, ugyanazért a betegségért, hogyha ambulánsan oldják meg, akkor ötöd annyi pénzt kapnak, mintha befektetik a beteget. És azért fektetik be, mert a kórháznak erre a pénzre szüksége van. Hát könyörgöm, előbb megváltoztatom az árrendszert, és aztán csinál más. Tehát egy olyan biztosító, egy olyan OEP, amelyik nem tudja, hogy ki fizette be, és ki nem, mint ahogy ez kiderült, ugye, hát azzal nem szabad elkezdeni egy reformot. Előbb rendbe kellett volna hozni. Hát mindent másról rendbe és másképp kellett volna csinálni.
Vendégünk Csányi Vilmos etológus, a hírek után folytatjuk.